Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Az alatt alakú döntéshozatal lehetséges, ám sok kereskedő nem jut el odáig, hogy a napi operatív feladatok és a mókuskerék mellett leüljön és adatokat elemezzen. Sokaknak bonyolult és időgényes lehet a különböző analitikai szoftverek megfelelő beállítása. Erre nyújtott megoldást a Conversify, amely a tervezést és az elemzést hivatott segíteni, legnagyobb ígérete, hogy különösebb szetnakolás nélkül is használható. Amelyben Shopify, ShopRenter vagy WooCommerce áruházat van, akkor mindenképpen hallgass meg ezt az adást. Csapjunk is bele! Sziasztok! Itt vagyunk az Ecom Expo-n, ahol belecsapunk az utolsó felvételünkbe. Vendégünk nem más, mint Kovács István, a Conversify vezető marketingese.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az előadású címe ugye az adatvezérelt marketing webáruházaknak.
Így van. Ez
konkrétan mit akar, kicsit avass be bennünket?
Idén egy kicsit máshogy kezdtem el megközelíteni ezt az adatvezérelt marketing témát, hiszen egészen sok áruházzal dolgozunk együtt, mi nem csak Magyarországon vagyunk jelen a termékünkkel, hanem az amerikai Shopify-s piacot is megcéloztuk, és majdnem az elejétől kezdve oda is fejlesztjük a terméket. És azt kell tudni, hogy nagyjából már 10 000 áruházon is túl vagyunk, szóval egészen sok embert láttunk adatot elemezni, egészen sok mindenkinek láttuk a tapasztalatát, és hogy hogyan is állnak bele egy ilyen feladatkörben, mint maga az analitika. És az tapasztalatunk egyre inkább azt mutatja, hogy önmagában az még kevés, hogyha azt kezdjük el az embereknek tanítani, hogy hogyan hozzanak adatalapúan döntéseket, mert ezek az analitikai rendszerek, mint az Analytics például, vagy a belső webárház motoroknak az analitikája, vagy mondjuk akár a saját fejlesztési rendszerünk, a Conversify, ezek nagyon jó rendszerek, viszont a legtöbb ember még odáig sem tud eljutni, vagy a legtöbb kereskedő, hogyha ezt a piacot nézzük, nem nagyon tud eljutni odáig sem, hogy ezeket elkezdje használni, mert folyamatosan ebben a rohanásban van, ebben a mókuskerékben van, ahol mindig csak a fontos dolgokra nem jut idő, és csak a sürgős mátrixot lövi meg, és folyamatosan csak rohan, és ebből adódóan az egész átgondolása a folyamatnak az volt, hogy sokkal inkább kezdjünk el koncentrálni arra, hogy hogyan lehet tudatossá tenni ezeket az embereket, hogy elkezdjenek a tervezéssel foglalkozni, hiszen hogyha elkezdenek tervezni, annak önkéntelenül az lesz az előzménye, hogy muszáj elvégezni valamilyen elemzést, hogy megnézzük, hogy eddig hogyan teljesítettük, anélkül nem tudunk tervezni és megnézni, hogy mit akarunk jövőre kitűzni, hogyha nem tudjuk, hogy mondjuk tavaly hogyan teljesítettük. Úgyhogy igyekeztem most az előadásomban erre kicsivel nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy hogyan tudunk tudatosabbak maradni, hogy hogyan kezdjünk el tervezni kicsiben, hogy mik azok a dolgok, amikre fontos odafigyelni, és ezt szétbontottam három felé, egyik oldalról próbáltam segíteni nekik, hogy mik azok az alapvető metrikák, amikre oda kell figyelni. Tehát akár kicsi áruházunk van, akár mondjuk már egy ilyen stabil piaci szereplők vagyunk pár száz rendeléssel, akár mondjuk egy giga áruház, mik azok a főbb kulcsmetrikák, amikre mindenképp oda kell figyelni. Másik oldalra pedig próbáltam ezt megmutatni, hogy hogyan lehet ezeket az elemzéseket elvégezni ezekben az analitikai platformokban, hogy meglegyen a két vége az oldalnak, hogy ne csak az legyen, hogy mutatunk jó lehetőséget, meg jó gross hack-eket, hogy hogyan tudnak növekedni, hanem meglegyen az alap jól lefektetve, amire utána lehet építeni, és hogyha valaki egyáltalán nem foglalkozott még analitikával, legalább az első lépést meg tudja tenni felé. Összességében erre igyekeztem az előadást építeni.
Mi egy korábbi adásunkban pont ezt feszegettük, ezt a témát, hogy egy webáruház tulajdonosnak mik azok a fő metrikák, amit érdemes követni mindenképpen. És mi is erre hegyeztük ki, hogy időhiányban küzdenek, napi operatív feladatok bejönnek, és egyszerűen nincs idejük megfelelő minőségű döntéseket hozni, mert hogy nem tudják, hogy vagy lehet, hogy tudják, csak hogy nem figyelik, mert hogy be kell már az analitikába ezt kikeresni, kattingatni, hogy mi hoztunk 4+2 mutatót, amit most nem mondok el, hogy mi volt, hogy elmondanád, hogy szerinted mik ezek a fő mutatók, amiket figyelni kellene?
Amiket én kiemeltem, hát nyilvánvalóan a legeslegfontosabb fejmetrika egy áruház életében az mindig az árbevétel lesz, tehát figyelnünk kell, hogy mik azok az árbevételünk, hogyan alakul az idő múlásával, és ez van még három támogató mutatószám, ami ezt jól tudja indikálni ennek a változását. Az egyik ez a konverziós arány, tehát hogy hány látogatóból hány vevőt tudunk átalakítani. A másik nagyon fontos mutatószám, ami azt támogatja, az maguknak a rendeléseknek a száma. illetve amit én kiszoktam emelni, hogy nyilvánvalóan az a kosár érték, tehát hogy mekkora tételű rendelések vannak benne, és azt szoktam tanácsolni, hogy akármikor azt tapasztaljuk, hogy bármelyik ezek közül a számok közül pozitív vagy negatív irányba elmozdul, az egy nagyon jó lehetőség számunkra, hogy kiderítsük, hogy miért, hiszen hogyha felfelé kúsznak a számok, az nagyon jó, csak akkor meg kell tudnunk, hogy ez minek volt köszönhető, hiszen akkor tudjuk majd reprodukálni, ha meg lefelé ment, akkor meg kell nézni, hogy hol süllyed a hajó. Nagyon sok egyéb mutatószámot lehet még kiemelni, amik specifikusan ide vagy oda hasznosak, viszont ha már ezzel a négyel foglalkozunk, akkor nagyon bentebb vagyunk. Ezt még lehet nyilván fokozni, hogyha van lehetőségünk, akkor a legeslegszebb mutatószáma mindig is lesz az a profit.
Igen.
Egyébként a Conversific az miben tud segíteni?
Amit fontos tudni, hogy amikor elkezdtük az egész terméknek a fejlesztését, az volt a koncepció a fejünkben, hogy tök jó a Google Analytics, viszont összességében nézve a legtöbb ember elakad benne, mert ez egy gigászi monster rendszer, ami nagyon sokat tud, és nem webáruházakra specializálódott, és már ebben láttuk a potenciális lehetőséget, hogy egyrészt ugye már voltak külföldön, akkor is elindultak ezek a business intelligence rendszerek, amik támogatták a nagyvállalati döntéshozatalt, és ugye láttuk azt, hogy az ilyen nagy óriási cégek, mint az Amazon, meg mondjuk a Magyarországon, most nézzük az EMOG és társai, ott már külön data science részleg van, aki csak azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat jobban felhasználni az alapvető döntéshozatalba, és ezt gondoltuk levinni egy ilyen átlagos kereskedőnek a döntéstámogatási szintjére, ahol egyszerűen, hogyha ő bejelentkezik, akkor minden szükséges információt megtalál, ami az ő szempontjából szükséges, és mellette mi ezt megkezdtük összekombinálni ezeket az adatokat, hogy ne csak az Analytics-re, vagy ne csak a Shoprenter-re, vagy a Shopify-re, vagy bármilyen platformra támaszkodjon, hanem ezeket megpróbáltuk összefésülni, és ez úgy nézett ki, hogy az alapja az egész rendszerünknek az mindig a webáruházból származó adat, hiszen az pontos, mert az Analytics-ről nem tudom, hogy mennyire ismert ez a tény, hogy egyébként az csak egy követőkód, és az nagyon sok különböző adblocker is ki tudja lőni, és összességében ilyenkor akár ilyen 10-15%-át is elveszíti az összes megrendelés állománynak, és ami ugye szintén hátrány az Analytics-nek, hogy ott nincsenek publikus adatok, tehát ott ugye összességében látunk adatokat, de nem tudunk belemenni, hogy ezt megvásárlónak a rendelése, vagy hogy nem tudjuk összességében nagyon beazonosítani a dolgokat, csak a rendelés azonosítókat tudjuk összekapcsolni. És ezt manuálisan egyébként össze lehet kötni, és mi ezt erre találtunk egy automatizált megoldást, ahol igazából a bolt adatokat kiegészítjük ezeket az analitikában lévő adatokkal, és azáltal mi már tudjuk azt, hogy melyik rendelés honnan érkezett, milyen forrásból, mely termék, tehát az egész termék portfólióra mondjuk tudunk összefüggéseket mondani, hogy melyik terméket, milyen gyakran vásárolja, kik vásárolják, tehát mi ezt az összes adatot szépen fogtuk és összefésültük, illetve amivel elkezdtük idővel kiegészíteni, az, hogy minél több rendszer kezdett el minket használni, annál pontosabb iparági előrejelzéseket tudtunk mondani, hiszen így, hogy már mondjuk közel 10 000 áruház használ minket, mi tudjuk azt, hogy mi elkezdtük a webáruházakat szétszeletelni különböző szegmensekre, tehát hogy például attól függően, hogy milyen termékeket értékesítenek, bekerültek egy iparági szegmensbe, mindenki saját maga nyilatkoztatott, hogy ő milyen csoportba szeretne tartozni, és azáltal mi tudtunk nekik benchmarkokat mondani, hogy a többi iparági szereplőhöz képest, mondjuk neked milyen a konverziós arányod, hogy ez jó, rossz vagy átlagos. És azáltal kaptál egy újabb perspektívát, hogy nem csak a saját adataidhoz képest tudod magadat mérni, és a saját javulásodat, hanem más áruházakhoz képest is. És így létrejött összességében egy olyan koherens rendszer jelenleg, ami a támogatást onnan támogatja, hogy egyrésztről csak a legfontosabb dolgok kerülnek be, tehát itt nincs a sallang, nincsen olyan mutatószám, ami ne lenne kellően kifejtve és ne támogatná a döntéshozatalt. Másik oldalról pedig egy sokkal pontosabb rendszer van, amiben meg lehet bízni.
A rendszer mennyire testre szabható? Úgy értem, hogy metrikákat én ilyen dashboard szinten össze tudom húzogatni, vagy ez a fix adott?
Ezen egyébként sokat gondolkodtunk, hogy ezt mennyire engedjük testre szabhatóvá tenni, jelenleg semennyire sem testre szabható, hiszen úgy gondoltuk, hogy nekünk van valamennyi tapasztalatunk azért összességében, hogy hogyan érdemes ezt a terméket használni, és illetve hogyan érdemes adatokat elemezni. Épp ezért még jelenleg nem tettük lehetővé azt, hogy ezt valaki saját maga szája ízére alakítsa, de ugye itt összességében az volt a cél, hogy ez az emberek nagy többsége számára ez egy használható, áttekinthető rendszer legyen, ami logikus és jól fel van építve. Ez ugye azért tudjuk ezt bátran állítani, mert ez nagyon sok ügyfélinterjúnak a végeredménye lett az, hogy a design az hogyan alakul, és ez egy folyamatos agilis tervezésnek a része, ahol mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez a lehető legfelhasználó barátabb legyen az emberek számára, hogy könnyítse a döntéshozatal, tehát úgy nem kerülhet be mondjuk funkció, hogy mi azt ne gondolnánk végig, hogy ez abból hogyan lesz következtetés.
Legalább 20-szor nem gondolnám. Ne gondolnám.
Így van.
Jó, és hogyha megnézzük a hátterét, akkor gyakorlatilag jó értem, az Analytics-hez kapcsolódtok.
Így van.
És mellette egy webáruház szoftverhez is kapcsolódtok, mind a kettőből kinyeritek az adatokat. És ez hogy történik meg, hogyan integrálódott ez? A felhasználónak mit kell csinálnia?
Összességében úgy indul az egész, hogy ha például mondjuk ShopRenter-ből vagy a Shopify-t nézzük, ott már mind a kettőnél van egy App Store, ott el lehet indítani egy alkalmazás telepítését, nagyjából úgy lehet elképzelni, mint ahogy a mobilunknál, ha letöltünk egy alkalmazást és elindítjuk a telepítést. Maga az integrációs folyamat az általában ilyen 2-3 percet szokott igénybe venni, ahol igazából átirányítunk a webáruházhoz, ott ő az ügyféle engedélyezi az összekapcsolódást, és utána elindul az adatletöltés. Jelenleg ugye még van kettő másik adatforrás, amit még nem említettünk, az egyik a Search Console, a másik pedig a Facebook hirdetés kezelője, és ezáltal ugye ebből a kettőből is le tudunk tölteni adatokat a saját adott specializált riport megjelenítéséhez, ugye a Search Console az elsősorban a SEO riporthoz van szükség, a Facebookot pedig van egy külön Facebook riportunk, ahol szintén próbáltuk összekötni az e-commerce adatokkal a Facebook hirdetési adatait.
Itt Európán belül adatkezelési szempontból ezt hogy tudtátok megoldani?
Összességében nézve mi ugye ezeket az adatokat, tehát mi ilyen data aggregátornak számítunk. Nekünk erre ez az adatkezelési szabályzatunkban le lett írva, tehát igazából én ezt a részét kevésbé ismerem, mert ezt ki lehet szervezni egy ügyvéd számára, hogy hogyan lehet ezt jól felépíteni, vagy hogy mi az, aminek benne kell szerepelni. Mi azt ugye általában ezt az információt továbbítjuk az ügyfeleink számára, hogy mi az, amit nekik el kell tüntetni, hogy ezek az adatok hogy hozzánk is átkerülnek. De összességében ennyi volt a GDPR számunkra, tehát nem volt, ha jól emlékszem, olyan nagy fennforgásra részünkről, amire fel kellett volna nagyon készülni.
Jó, és milyen rendszerekkel lehet használni? Milyen webáruház rendszerekkel?
Jelenleg a három legnagyobb webáruház, legalábbis a két legnagyobb és a hazai legnagyobb webáruház rendszerrel lehet használni. Külföldön ez a WooCommerce és a Shopify piac, Magyarországon pedig a piacvezető ShopRenter áruházakkal lehet összekapcsolni.
És ha valakinek valami más megoldása van, ő akkor nem tud ehhez kapcsolódni, vagy van valami alapi hívásos rendszeretek, amivel tudtok dolgozni?
Nagyon sokan keresnek meg minket azzal, hogy szeretnének hozzánk csatlakozni. Összességében nézve gondolkodtunk a saját API fejlesztésén, viszont még olyan sok a potenciál abban, hogy hogyan tudjuk ezt a terméket még jobbá formálni, még több funkcióval felruházni, hogy ez mindig háttérbe szorul ez az új piacnak a bővítése, mert összességében még a jelenlegi piacot sem fedtük le kellőképpen. Úgyhogy mivel a Shopify piacon eleve 1 millió webáruházról beszélünk, ez egy óriási terület, ami még nagyon kiaknázatlan, és egyébként, ha úgy nézzük, nagyon kevés konkurens verseny ez ezért a piacért relatíve. Úgy érzem, hogy ez az adatalapú döntéshozatal, ez most kezd csak igazán beindulni, úgyhogy szerintem jókor indultunk el a termékfejlesztéssel.
Hol van az a pont, amikor már nem elég a konverzifik, hanem egy szakértő bevonás, mondjuk egy adatelemző embergének a bevonása javasolt?
Összességében én azt mondom, hogy ha már a rendszer nagyon sok mindenre képes, nagyon sok mindennel el lehet vele indulni az alapvető konverzió optimalizálási folyamatoknál. Ez nem szokta általában kizárni annak a lehetőségét, hogy ezt ne lehetne mondjuk Analytics-szel párhuzamosan használni, mert nagyon sok olyan része van a rendszernek, amiben mi nem is olyan akarunk erősek lenni, hanem azt inkább meghagytuk az Analytics felhasználásán belül, hiszen túl sok erőforrás lett volna, és túlságosan bonyolultá tette volna a rendszert, ami nekünk valahol próbálunk tényleg egy arany középutat belőni. Én azt mondom, ha már méretet lőjek be nagyjából, tehát hogy hány megrendelés felett. Hát én azt mondom, ha már ilyen 100 000-es nagyságrendű éves rendelés állományon rendelkezünk, akkor szinte biztos, hogy érdemes külön data scientistet fogadni, aki ebben tud segíteni, de szerintem de még ilyen 100 000-es, tehát vannak olyan áruházaink az előfizetőink között is, akinek van ekkora rendelés állománya, szóval összességében nem biztos, hogy mindenki arra használja a rendszert, hogy a mi analitikára, hanem nagyon sokan használják riportálásra, hiszen arra nagyon alkalmas, szép, áttekinthető, nagyon megkönnyíti azt, hogy a felső vezetés számára prezentáljuk az adatokat. Épp ezért egy idő, bizonyos méret után már nem feltétlenül az adatelemzés mélységé miatt használják, hanem a reporting miatt, mert az is ugye nagyon szépen átláthatóan kész van, és meg lehet mutatni, hogy hogyan haladtunk.
Nekem még van egy ide kapcsolódó kérdésem, hogy a Customer Lifetime Value-t, azt a Conversific támogatja, mert ugye lehet számolni ezt Analytics-ben is, csak bonyolult az egész folyamat egy kicsit, és hogy ilyen szintű segítséget tud-e nyújtani a Conversific?
Egyrésztről igen, tehát van olyan része, ami tehát egyes ügyfelenként láthatjuk meg, hogy neki mennyi az élettartam értéke, és ennek van nyilván van egy átlagosított verziója, viszont amivel most éppen tovább megyünk, az jelenleg az a profit számítás, amit úgy tudunk megoldani, hogy már ezekben az újabb mérhető rendszerekben van lehetőség, hogy felvigyük a COX-ot, ezt a magyarul az LAB-nak felel meg, tehát az eladott áruknak a beszerzési értéke, tehát az alapanyagnak a költségét fel lehet vinni, és azáltal így, hogy nekünk megvan minden adatunk, bizonyos kiadásokról is, tehát hogyha valaki még pluszból felviszi ezt az LAB-t is az adott termékekhez, és tudjuk, hogy mi mennyibe kerül, akkor van lehetőségünk profit jelentéseket létrehozni, hogyha levonjuk az összes ismert költséget, ami megvan a rendszerünkben, tehát például a beszerzési árat, le tudjuk vonni az áfát, le tudjuk vonni a szállítási költséget, le tudjuk vonni a hirdetéseknek a költségvetését, amik ugye be vannak csatornázva. Tervénk szerint majd ki lesz egészítve ez a jelentés azzal is, hogy akár egyedi költséget is lehessen felvinni, akkor kvázi át tudunk jutni a bruttó profithoz, és láthatjuk ugyanúgy, ahogy a rendszer többi részében vannak a legjobban konvertáló termékek például, ugyanennek lesz egy olyan verziója, hogy a legprofitabilisabb termékek, tehát melyek azok a termékek, amelyeken a legmagasabb az árés, ugyanúgy láthatjuk, hogy melyekbe ők hozzák nekünk a legmagasabb árést, ugyanúgy láthatjuk, hogy melyek marketing csatornák hozzák nekünk a legmagasabb árést, szóval ezt a dolgot próbáljuk erre a szintre levinni, hogy ez az, ami igazán fontos a kereskedő számára, hogy minél pontosabban lássa az üzletének a teljesítményét.
Jó irány.
Egyébként ti a külföldi piacon hogyan marketingeztek?
Összességében van egy fő marketing forrásunk a Shopify piacon, az maga az App Store, hiszen ott is ugye ugyanúgy lehet kereső optimalizálással foglalkozni. Ezt egészen jól belőttük, mert például mondjuk az Analytics kulcsszóra az elsők vagyunk, úgyhogy ezt mondjuk, ha úgy nézzük, kimaxoltuk, de összességében nézve elsősorban, amivel próbálkoznak azok a különböző hirdetési platformok, tehát mi is ugye hirdetünk Facebookon, Instagramon, próbálkozunk majd Twitterrel, a különböző platformokon, amiken ezeket az embereket el lehet élni, amiben szintén nagy hangsúlyt próbálunk fektetni jelenleg, az maga az inbound stratégiának a felépítése. Azon gondolkodunk, hogy az a fő szempontunk jelenleg, hogy hogyan tudjuk az e-kereskedőket leginkább közelebb hozni ehhez az adatelemzéshez, hiszen az én, ami eddig kijött az elmúlt 3 évből, az hogy lehet, hogy nem a legjobb irányban indultunk el az első lépéskör, mert azon gondolkodtunk, hogyha segítünk az embereknek adatelemzéssel foglalkozni, akkor az közelebb jutathatja őket a mi termékünkhöz. Viszont a probléma az, hogy nagyon keves ember gondolkodik abban, hogy hogyan legyek jó adatelemző. Ez egy eléggé szűk réteg, akit ez érdekel, és azok is inkább ilyen szakértő vanabik, és épp ezért, amire ilyen következtésre jutottunk jelenleg, az, hogy könnyen lehet, hogy sokkal inkább ezt a tervezést az, amiben jobban tudunk segíteni az ügyfeleknek, hogy hogyan skálázzák fel az áruházukat, hiszen a mi fő célközönségünk az egy olyan áruház, aki mondjuk egy ilyen éves szintű 1 millió dolláros árbevételt ér el. A tapasztalatunk szerint ez Magyarországon mondjuk ilyen 100 millió forintos árbevételnek felel meg, legalábbis úgy lefordítva arányaiba, és az ilyen kereskedőknek igazából a fő vágya az, hogy hogyan tudok mondjuk a 100 millió forintra, vagy az 1 millió dollárról eljutni a 300-ra, vagy az 500-ra, vagy az 1 milliárdra. És ebben gondolkodunk, hogy olyan tartalmat kezdünk el gyártani, ami megtanítja őket, hogy hogyan skálázzák fel a saját áruházukat erre a szintre, és ez nyilvánvalóan folyamatokkal és tervezéssel lehet erre a szintre eljutni, nyilvánvalóan kell hozzá marketingkészség, nagyon sok minden részből áll össze ez a nagy szelet, de ebben akarunk elkezdeni elsősorban fókuszálni, hogy ilyen tartalmakat gyártsunk, és ez egy olyan dolog, amire már sokkal magasabb a keresési volumen, és ezt jól össze lehet kötni az adatelemzéssel, és ezúttal a konverzifikkel.
Kicsit most így létrehozzátok a fejében a problémát, hogy érdekelté teszitek, hogy neked ez jó lesz.
Pontosan.
De teljesen jó egyébként.
Így van, így van. Ez a fő célunk jelenleg.
Egyébként a terméketek nem is inkább a szolgáltatásotok értékesítéséhez szükség van személyes kontakt, nem is személyes, hanem egyáltalán közvetlen kontaktra, vagy ez most teljesen le tudjátok automatizálni?
Ez most egyébként teljesen le van automatizálva, tehát a fő célunk az az, hogy ez így is maradjon, hogy legyen egy ilyen self-service vonal, ahol valaki csak így fogja, leveszi a terméket a polcról, összeköti a saját adatforrásaiba és elkezdi használni. Ez lenne a legcsodálatosabb.
De nem ez a tapasztalat akkor ezek
szerint? Hát azért jelenleg azért voltak kihívások azzal, hogy hogyan induljanak el, mert önmagában azért még így is, hogy ez egy könnyebb rendszer, meg könnyebb használni, azért még így is valamennyire igényli azt a tudást, ami segít őket a jobb döntéshozatalban, még így is, hogy sokkal intuitívabb, mint mondjuk a többi analitikai rendszer. Kell nekik a támogatás, ehhez kellnek majd a jó tartalmak. Jelenleg egyébként ilyen minimális szintű sales értékesítésünk van. Van egy darab sales-esünk egyébként, aki mondjuk ügyfelekkel konkrétan foglalkozik, de nem jelentős. Ez is lehet egy jó irány egyébként, tehát abszolút látjuk abban is a lehetőséget, hogy elkezdjünk nyitni az inbound meg az outbound sales felé. Amerikai piacon ez egy bevált standard, hogy vannak értékesítők, akik hívják az ügyfelet, előtte megvan ugye a kellő SDR tevékenység, hogy tényleg felderítik, minősítik a lédeket, és utána történik a konkrét értékesítés. Ez is ugyanúgy egy opció, amivel fogunk foglalkozni, meg megpróbáljuk ezt is felépíteni a kellő stratégiát, viszont valószínűleg inkább az inbound vonalon fogunk elindulni, ahol jó minőségű tartalomban bevonzuk a tetejét a töltsérnek, utána pedig, ahogy mondtad is, kialakítjuk elsőnek a problématudatot, utána meg lesz hozzá kellő megoldástudat, és végül igazából, ha kell valahol manuális beavatkozás és szükség van sales-re, akkor abszolút ez egy inbound sales-ként, ez egy működőképes modell lehet számunkra, de a fő cél az elsősorban inkább az, hogy ez végig tudja menni automatikusan magától.
Magyarországon mennyire jellemző ez a féle irány? Nyilván van ilyen B2B-ben, ez az inbound, ez működik, tudjuk, látjuk, csak hogy kíváncsi vagyok a te tapasztalatodra, vagy véleményedre, hogy mennyire nehéz ezt átültetni a magyar piacra, mert az amerikaiban szerintem ez kicsit könnyebb csinálni, vagy elfogadottabb ez.
Pont ezt akartam én is kérdezni, akkor hasonlóan gondolkodtunk, hogy miben látod a két piac között a különbséget, a magyar és az amcsi piac között?
Hát, amit kapásból érzünk és tapasztalunk, az, hogy mondjuk ők már pár évvel előttünk járnak, tehát szakértelemben, stb. És minél fentebb együtt, tehát minél tapasztaltabb kereskedőkkel állunk kapcsolatban, annál kevésbé kell nyilvánvalóan az alapdolgokat elmagyarázni.
Hogy miért kell ez?
Így van, tehát nekik ez már nem kérdés, hogy kell analitikával foglalkozni, ők ezzel nagyon jól tisztában vannak, hiszen látják a sok előttük álló példát, az Amazont, a társait, akik, ahol ténylegesen ez egy annyira komoly és kiépített folyamat, aminek köszönheti azt, hogy ekkorára tudott nőni egyszerűen, és ők ezt tudják, hogy ez nekik kell, igazából a megfelelő eszköz, amivel még nem nagyon találkoztak, és mi ez a megfelelő eszköz próbálunk lenni, mert önmagában próbálkoznak, Analytics-szel próbálkoznak, Shopify-jal, vagy a Shopify-nak is ugye van egy beépített analitikája, sok mindennel próbálkoznak, és nagyon keresik még ők is azt, hogy mi lesz az a rendszer, ami ténylegesen az ultimate megoldás lesz, amire eddig kerestek, hogy ami azt a hatást fogja kiváltani, hogy basszus, ezt keresem már, vagy két éve, ami ezt a problémámat segít nagyon megoldani, és mi nagyon szeretnénk ez a rendszer lenni, úgyhogy most nekünk a termékfejlesztésünk az teljesen ennek a fókuszában áll, hogy hogyan tudunk azzá a rendszerré válni, ami az ultimate megoldás lesz erre a abszolút valós problémára, mert mi ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy ez így van. Itt külföldön, amit egy mondom, ha össze kéne foglalnom, az lenne egyértelműen, hogy sokkal kevésbé kell az alapdolgokat elmagyarázni, ez egy edukáltabb piac, de ugye az arányok, hogyha nézzük, nem biztos, hogy van olyan nagy különbség, mert ez sokkal nagyobb piacról van szó. Tehát ott is ugyanúgy vannak kezdő áruházak, akik azt se tudják, hogy mi ez a konverzió, meg hogy hogyan vágjanak bele egyáltalán a kereskedésbe. Nagyon sok az ilyen self-made vállalkozó, aki csak így fogja magát, és akkor belekezd egy mondjuk Shopify-os áruházba, hogy ez milyen jó buli, meg hogy milyen könnyű az életot, hiszen van egy óriás piac, amire csak hirdetni kell, aztán ugye jönnek a pofonok jobbról-balról, és ott nagyon sokan abba is hagyják. Tehát például csak ha mi példánkat nézzük, ugye nagyjából heti szinten mondjuk egy 300 áruház próbálja ki a rendszerünket heti szinten, és ebből mondjuk ilyen 100, aki utána be is zárja, mert ugye 14 napos trájója van a Shopify-nak, és nagyon sok, mondjuk a harmad általában a leadjeinknek például be is zárja az áruházát, mondjuk utána egy részük újra nyitja, de nagyon sok az ilyen kezdő trájolos bolt, és nagyon sok olyan is van, akivel mondjuk mi el is kezdünk együttműködni, viszont menet közben jön rá, hogy ez mégsem annyira kolbászból van, itt sem a kerítés, mint amennyire gondolta. Szóval van, mind a kettőből van pozitívból is, meg negatívból is, csak arányaiban szerintem több az, aki már előrébb jár, akinek kevesebb dolgot kell magyarázni. Ami a B2B-s kérdésre visszacsatolva, szerintem azért vannak jó pára Magyarországon is, akik egész ügyesen meg tudják ezt valósítani. Szerintem, ha elsősorban két ügynökséget is ki tudnék emelni, aki szerintem zseniálisan űzi ezt, például ott van a 7digits és a Pitch, egyértelműen inbound marketingből építkezik mind a kettő is. Szerintem baromi jól csinálják, mert nagyon minőségi tartalomra mentek rá, és ezt nagyon jól ki is szolgálják ezt a piacot.
Egyetértek?
Én is.
20-20-as célokról tudnám mondani néhány szót? Vannak-e, lesznek-e, publikusak-e?
Aha, abszolút. Összességében, ahogy mondtam is, most a fő célunk az Inbound Lab-nak a megerősítése, tehát itt a tartalomgyártásba fogunk újra új erőkkel belecsapni, kicsit újra reformáljuk majd a Conversific-nek a blogját, ahol azért volt egy-két sikeres kulcs szó, amire mondjuk egészen jól belőttük magunkat, viszont pont nem azokat az eredményeket hozza, amiket mondjuk mi szeretnénk tőle, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen újragondolási koncepció lesz a részünkről. Ugyanúgy folytatni fogjuk azt a részét, ahol kísérletezünk új hirdetésekkel, tehát mi ugye folyamatosan, hát még nem olyan sokat költünk, egyébként egy ilyen 200-300 ezer forintot költünk nagyjából havonta Facebook hirdetésekre, tehát ez azért nem a világ legjobb budgetje, valljuk be, de ezt elsősorban ilyen kísérletezési jelleggel tesszük. Ebben ugyanúgy szeretnénk a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetni, meg hát minden szabad percünket, amit tehetünk, azt igyekszünk úgy fel kommunikációval tölteni, tehát hogy minél több inputot kapjunk a termékfejlesztésével kapcsolatban, hogy mi az, amit hiányolnak az ügyfelek, mi az, amivel tud ez a rendszer egyszerűbb, átláthatóbb, hasznosabb lenni, hiszen ez a lehetőségünk arra, hogy egy jó terméket építsünk, és ez ügyfelek nélkül egyáltalán nem fog menni, úgyhogy ezt mi nagyon jól tudjuk. Az egész termékfejlesztés próbáljuk ténylegesen lehetőleg agilisabban végezni. Most nagyjából már december közepe óta folyamatosan tervezünk, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani, hogy kik azok az ügyfelek. Tehát teljesen majd, hogy nem nulláról kezdtünk mindent újra gondolni, hogy hogyan tudnánk ezt még hasznosabbra, még jobbran, még inkább összekapcsolni az ügyfeleknek a problémáival, mik azok a problémák, amik ténylegesen a valós problémák, meg az angolnak van egy ilyen kifejezés, nem biztos, hogy magyarul jól át tudom fogalmazni, ez az underserved needs, tehát a kielégítetlen igények, amik mondjuk a mi piacunkon jelen vannak, és hogyan tudjuk mi ezt összekapcsolni a termékünkkel, hogy ez ténylegesen egy hiánypótló eszköz legyen, ami minden a kereskedőnek az alap lesz onnantól, hogy ez ténylegesen összeáll olyan kerek egész fél, mint amilyennek mi tervezzük.
Érdekes hozzáállással vagytok a termék iránt, mert hogy, ahogy megismertük, azért sikeres terméknek mondható abszolút, és mégis azt mondtad, hogy visszaléptek egyet, és nulláról kezdtek építkezni, újra tervezitek a jövő szempontjából a pozícionálást, most lehet így mondani.
Igazi startup világ.
Igazából ez így van, ez áll a középpontjában, ez az, amit mi is tanulunk, tehát mi is próbálunk a többi nagy előttünk járó példából tanulni, ugye a Shopify-os ökoszisztémában nagyon-nagyon sok sikeres rendszer van, ami egyébként utána ki is nőtte, és már ugye elterjedt világszerte. Ezekhez szeretnénk mi is csatlakozni, tehát nekünk előttünk van egy nagyon jó példa, a nagy tesó, az Optimonk, akik egyébként már nagyon sikeresen és stabilan jelen vannak a piacon, akiktől próbálunk sokat tanulni, hiszen nekik már jobban sikerült már eltalálniuk ezt a termékkoncepciót, mint nekünk, és mi is azt akarunk, hogy egy ennyire stabil lába legyen nekünk is, a mi termékünk is, mint mondjuk például náluk. Úgyhogy persze, nem lehet azt mondani, hogy ez nem lenne egy elég jó rendszer, viszont nagyon magasak a céljaink, amiket el szeretnénk érni. Azt akarjuk, hogy ez legyen az új iparági standard az analitika világában, hogyha valakinek webáruháza van és analitikában gondolkodik, akkor ne jusson más ötlet a nevébe, mint a Conversific.
Mennyire versenytárs nektek a Kissmetrics vagy Mixpanel?
Egyébként egyáltalán nem, teljesen másra van összességében a két rendszer. Tehát ha úgy nézzük, próbálunk mi egy kék óceán teremteni, egy olyan piacra lépni, ami még úgymond nem is létezik, amit magunknak teremtünk a saját saját termékünkkel. Ebből a szempontból kicsit teljesen másra van a kettő, mert például mind a kettő nagyon-nagyon erőteljesen igényli azt, hogy ezt felszetapolják. Nekünk meg az a célunk, hogy ezt bárki tudja alkalmazni. Tehát mi magunk is akartunk Mixponet használni például, és alaposan bele is tört a bicskánk, és nagyon-nagyon nehéz volt felrakni ezt a rendszert annak ellenére, hogy egyébként elég erős analitikai skillekkel rendelkezünk, viszont ott, amit tudni kell például mondjuk egy Mixponet szintű rendszerről, hogy ott mindent saját eventökkel lehet felszetapolni, tehát azt elsősorban nem webáruháznak, hanem bármilyen platformhoz hozzákapcsolható, és ami az előnye, az ugyanolyan szinten a hátránya is, hogy nagyon nehéz összekapcsolni, és jól felszetapolni. Például mondjuk Podmestert, amivel beszéltük, azt, hogy ő például a Mixpanelt vagy három helyen próbálta már bevezetni, és mindig kudarcba fulladt, mert mindig valahol elakadt a tracking. Mi is próbáltuk bevezetni, mondjuk például az Optimunknál is próbáltuk bevezetni, és ott is végül inkább el lett engedve, és egy más rendszert használnak azóta. Szóval ebből a szempontból egyáltalán nem konkurensek. Az lesz az igazi konkurens, aki nagyjából hasonlóan self-service-ben fog gondolkodni, hogy az ügyfél bármikor be tudja kapcsolni, össze tudja integrálni, és nálunk átláthatóbb, jobb, több kontextust ad, egyszerűbb lesz vele az adatelemzés, és elsősorban a webárházakat célozza, ő valószínűleg egy konkurens lesz. Viszont ebből még jelenleg elég kevés van, egy-kettő nemzetközi példa van, de mi rájuk sem elsősorban konkurensként tekintünk, hanem próbáljuk ténylegesen a saját termék koncepciónkat, meg víziónkat megalkotni.
És hozzájuk képest hova helyeznétek magatokat? Előrébb jártok, mint ők, vagy is, hogy valamiben ők, valamiben ti?
Valamiben egyébként előrébb járnak, tehát van egy konkrét konkurens, amit ilyenkor szoktam gondolni, az egyik a WooCommerce, vagyis hát kettő is, az egyik a WooCommerce-es piacon van, a másik pedig a Shopify-on. Bátran megnevezem őket, az egyiket Metoric-nak hívják, a másikat pedig Glue-nak. A Glue-ról például mondjuk azt látom, hogy ő elsősorban inkább az ilyen upmarket piacra lő, tehát ő a nagyobb áruházakat célozza, ahol egészen drága előfizetési díjak vannak, tehát náluk a legkisebb csomag is $2000-nál indul, és nincsenek havidíjas előfizetéség, csak éves csomagok. Ott nagyon szélszre van véve az egész folyamat. Tehát igazából ők nem nagyon mentek az inbound-ra, hogy teljesen ők bálnavadászok, szóval ők tényleg csak a nagy halakra céloznak. A Metoric egyébként egy nagyon jó rendszer, nagyon tetszik nekem egyrészt, ahogy fel van építve, amit abszolút nem tudok feldolgozni, hogy ezt egyetlen egy ember építette és fejleszti, és tavaly jelentette be, hogy felvett egy kollégát. Ez számomra abszolút feldolgozhatatlan, főleg, hogy mi vagyunk 10-en, és jelenleg az ő terméke szerintem jobb, és előrébb tart, mondjuk, mint a miénk. De ő meg ugye elsősorban a WooCommerce-t lőtte meg, és oda céloz, és ő nem is tervez Shopify-ról jönni, szóval ő meg ebből a szempontból nem konkurens, hogy teljesen más infrastruktúrára rendezkedik be, meg egyébként kicsit drágább is a terméke, de abszolút nagyon sokat tanultunk tőle, hogy ő hogyan építette fel ezt a rendszert, úgyhogy ez egy nagyon jó rendszer az övé például, de relatíván ez még mindig nagyon kevés szereplő egy óriás webáruházas piacon, mert ha úgy nézzük, mondjuk például, hogyha tényleg az Optimum példája nem maradunk, nekik sokkal több konkurensük van, mert nagyon sok ilyen pop-up eszköz van, ami elérhető, és ők mégis ilyen stabil piaci szereplőké tudtak válni, úgyhogy nem csak ezen múlik, hogy valami, hogy hány szereplője van, de szerintem tökéletesen még senki nem tudta megoldani ezt a feladatot, mert elég nehéz, hogy hogyan tudjunk bárki számára kis túlzással érthető analitikai rendszert készíteni.
Valószínűleg nem is lesz egy 100%-osan.
Ez ebben is biztos vagyok, hogy tökéletes megoldás nem lesz, elég jót akarunk igazából.
Jó. István, köszönjük szépen. Szerintem én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, úgyhogy
nagyon sok új infót hallhattunk tőled is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok!
Sziasztok!